Második novella. Konstanca szereti már Tuccio Gamitót, és mikor hírét veszi, hogy az ifjú meghalt, kétségbeesésében egyedül csónakba száll, melyet a szél szuszába sodor. Kedvesét Tuniszban életben leli, felfedi magát előtte, és mivel az bizonyos tanácsaiért nagy becsületben vagyon a királynál, feleségül veszi a leányt, s véle együtt gazdagon megtér Lipári szigetére. Mikor a királynő látta, hogy Pamfilo bevégezte novelláját, előbb szépen megdicsérte azt, annak utána pedig parancsolta Emiliának, hogy folytassa a sort maga is egy novellával. Ez pedig így fogott szóba. Mindenkinek méltán örvendenie kell oly eseteken, melyekben kiki óhajtása szerint megnyeri jutalmát. Mivel pedig a szerelem inkább örömet, mint hosszantartó megpróbáltatást érdemel, sokkal a szívesebben engedelmeskedem a királynő parancsának, mint előbbi novellámban a királyénak, midőn a most megszabott tárgyban kell beszélnem. Tudnotok kell tehát, kedves hölgyeim, hogy Szicília szomszédságában van egy Lipári nevezetű kicsinysziget, melyen még nem is nagy ideje élt egy Konstanca nevezetű gyönyörűséges leányzó, ama sziget egyik legelőkelőbb családjának sarjadéka. Eme leányzóba pedig belé szeretett bizonyos már Tuccio Gamito nevezetű kedves, udvarias és mesterségében igen derék ifjú, ugyancsak a szigetre való. Hasonlatosképpen a leány is lángra gyúlt iránta, és csak akkor érezte magát boldognak, ha az ifjút láthatta. Mivel pedig Martuccio feleségül kívánta a leányt, megkérette atyától, az pedig felelte, hogy nem adhatja hozzá, mivel szegény ember. Martuccio ennek hallatára felháborodott, hogy szegénysége okából kosarat kapott, s némely barátaival és rokonaival megesküdött, hogy soha többé vissza nem tér Lipariba, ha nem gazdagom. És eltávozvan onnét, kalózkodni kezdett a berberek országának partjain, s mindenkit kirabolt, ki gyengébb volt nála. Ezen foglalatosságában pedig fölöttébb kedvezett neki a sors, de ő nem tudott mértéket tartani szerencséjében. Nem érte be azzal, hogy maga és cimborái hamar idő múltán dúsgazdag emberekké váltak, s mivel mérhetetlen gazdagságra áhítoztak, történt, hogy bizonyos szaracén hajók cimboráival együtt hosszas védekezés után elfogták és kirabolták, és legtöbbjüket a szaracénok lemészárolták. Minek utána pedig hajójukat elsüllyesztették, őt magát Tuniszban börtönre vetették, hol is nagy ínségben raboskodott. Lipariba pedig nem egy, nem is két, hanem számos és különb-különféle emberek útján híre jött, hogy mindazok, kik a hajón voltak Martuccióval egyetemben, a tengerbe fulladtak. A leány, aki mérhetetlenül búslakodott Martuccio eltávozásán, mikor meghallotta, hogy a többiekkel az is életét vesztette, sokáig zokogott, és annak utána feltette magában, hogy elemészti magát. De mivel nem volt bátorsága erőszakos halállal véget vetni életének, elhatározta, hogy más kényszerűséggel idézi magára a halált, tehát valamely éjszaka titokban kiosont atyának házából és lement a kikötőbe, hol is véletlenül a többi hajóktól távolabb halászbárkát lelt, és észrevette, hogy azon még ott az árbóc és a vitorla és az evezők, mivel hogy gazdái éppen akkor szállottak ki belőle. Erre tehát nyomban felszállott, valamennyire kievezett a tengerre, s mivel némiképpen értett a hajós mesterséghez, mint általában eme szigetnek asszonyai mind, kifeszítette a vitorlát, eldobta az evezőket és a kormányrudat, és a szélnek kényére bízta magát. Úgy gondolta, hogy a szél bizonyosan vagy felfordítja a könnyű és kormánytalan bárkát, vagy valamely sziklához vágja és pozdorjává töri, Ő pedig még ha akarna, akkor sem tudna megmenekülni, hanem okvetlenül vízbe fulladna. És köpönyegébe burkolván fejét, sírva lefeküdt a bárka fenekére. De egészen másképp történt, mint ahogy gondolta. Mivel ama szél, amely hányta vetette, északi szél volt, és méghozzá meglehetősen gyenge, a tenger pedig alig mozdult, és csöndesen vitte a bárkát. Tehát amaz éjszakára következő napon, melyen tengerre szállott, este felé jó 100 mérföldnyire Tunisz felett bizonyos Susa nevezetű város tő szomszédságában partra vetette. A leány egyáltalában nem vette észre, hogy nem a tengeren van, hanem szárazföldön, mivel ott semmi ok miatt nem emelte fel, és nem is akarta felemelni fektében a fejét. Véletlenül akkor, midőn a bárka felfutott a partra, volt a tengerparton valamely szegény asszony, ki összeszedte a halászoknak a napra teregetett hálóit. Ez tehát a bárka láttán elcsodálkozott, hogyan engedhették partra futni azt kifeszített vitorlákkal. És abban a hiszemben, hogy elaludtak abban a halászok, odament a csónakhoz, de nem látott benne mást, mint eme leányt, ki mélyen aludt. Akkor többször is szólongatta, és végezetül felébresztette, és mikor ruházatáról megismerte, hogy keresztény, olaszra fordította a szót, és megkérdezte, hogyan történhetett, hogy ezen a csónakon így magányosan idevetődött. A leány az olasz beszéd hallatára megijedt, hogy talán valamely ellenkező szél visszasodort a Lipariba. Nyomban fölkelt tehát, körülnézett, de nem ismerte meg a vidéket, és hogy szárazföldön látta magát, kérdezte a jóasszonyt, vajon hol van. Felelte neki a jóasszony, leányom, Susa mellett vagy, a berberek országában. A leány ennek hallatára elbúslakodott, hogy Isten nem küldötte érte a halált. Félt a szégyentől, és nem tudván mit évő legyen, leültottan a csónakja mellett, és sírva fakadt. Ennek láttára megesett rajta a szíve a jóasszonynak, és addig-addig kérlelte, míg nem bement vele kunyhójába, ottan pedig addig-addig kedveskedett neki, míg nem a leány elmondotta, hogyan jutott oda. Mivel pedig ebből az asszony megtudta, hogy a leány még aznap nem evett, megkínálta maga száraz kenyerével, kevés hallal és vízzel, és addig-addig istenkedett, míg nem a leány evett valamicskét. Annak utána Konstanca megkérdezte a jóasszonyt, kicsoda, hogy olaszul beszélt. Erre az elmondotta, hogy Trapaniból való, neve pedig Carapresa, s itten cselédjük bizonyos keresztény halászoknak. A Carapresa, vagyis jófogás szó hallatára a leány bármennyire bánatos volt is, bár maga se tudta, mi indította erre, magába véve jó jelnek tartotta, hogy a nevet hallotta, és reménykedni kezdett, bár maga se tudta mibe. És némiképpen oszladozott halálra vágyakozása. És bár nem fette fel kicsoda és honnét való, esdekelve kérte a jóasszonyt, hogy az Isten szerelmért könyörüljön fiatalságán, és adjon néki valamely tanácsot, melynek segítségével elkerülheti, hogy gyalázat essék rajta. Carapresa a leány szavainak hallatára, mivel jószívű asszony volt, otthagyta azt kunyhójában, maga pedig nagy sebbellobbal összeszedte a hálókat, visszament a leányhoz, tetőtől talpig bebugyolált a köpenyébe, annak utána pedig magával vitte Susába, és odaérkezvén szólott hozzá eképpen. Konstanca. Elviszlek valamely igen derék szaracénnek házába, kinek ügyes-bajos dolgaiban gyakorta szoktam szolgálatot tenni. Koros asszony ez, és könyörületes szívű. Én tőlem telhetőleg néki ajánlak, és hát bizonyosra veszem, hogy szívesen fogad, és leánya gyanánt bánik majd veled. te pedig mellette éldegélvén igyekezzél tőle telhetőleg szolgálatjára lenni, és megnyerni kegyességét mindaddig, míg Isten jobb sorsot küld reád. És úgy is cselekedett, amiként mondotta. A hölgy, ki már koros asszony volt, meghallgatván az asszonyt, szemébe nézett a leánynak, és sírva fakadt, és megölelvén homlokon csókolta, annak utána pedig kézen fogva házába vezette, melyben némely más asszonyokkal együtt férfi nép nélkül lakott. Az asszonyok pedig különféle kézi munkákat végeztek, selyemből, pálmalevélből, bőrből, minden nemű tárgyakat készítettek. Kevés napok múltán ezekből a leány megtanult egyet-mást, és amazokkal dolgozgatott, a hölgynek és a többi asszonyoknak pedig oly igen megnyerte hajlandóságát és szeretetét, hogy csoda. És azoknak oktatásából hamar idő múltán nyelvüket is megtanulta. Miközben tehát a leány Szúszában éldegélt, és otthon már elveszett és halott gyanánt elsiratták, történt, hogy Granadában valamely előkelő családbéli és nagyhatalmas ifjú Tunisz királyságára just támasztott, roppant sereget gyűjtött, és haddal indult Tunisz királya ellen, ki ez időben bizonyos Mari Abdella nevezetű volt, hogy elűzze trónjáról. Mikor eme dolognak híre eljutott a börtönbe, már Tuccio Gomito fülébe, ki fölöttébb jól értette a berberek nyelvét, és meghallotta, hogy Tunisz királya minden erejét megfeszíti a védekezésre, mondta egyiknek azok közül, kik őt és bajtársait őrizetben tartották: ha szólhatnék a királlyal, bizony megemberelném magamat, és olyan tanácsot adnék neki, hogy megnyerné a háborút. A korkoláb elmondotta eme szavakat hadnagyának, az pedig nyomban megjelentette a királynak. Miért is a király parancsolta, hogy Martuccio-t hozzák elébe. Megkérdeztetvén pedig mi volt ama tanács, ez eképpen felelt. Felséges uram, ha a régebbi időben, mikor itt a te országodban jártam, jól figyeltem meg, miképpen intézett csatáidat, akkor úgy vélem, hogy inkább az íjászokkal vívod meg a harcot, mint a többiekkel. Éppen ezért, ha módját lehetne ejteni, hogy ellenséged íjászainak nem volna elegendő nyilvesszejük, a tieid pedig bővében volnának, én azt hiszem, hogy megnyernéd a csatát. Mondta erre a király, az már igaz, hogyha ezt ki lehetne módolni, biztosan megszerezni a győzelmet. Mondotta erre Martuccio: a felséges uram, ha akarod, bizony ki lehet módolni, mégpedig halljad, hogyan. Vonas íjászaidnak kéz íjára sokkal a vékonyabb húrokat, mint amin ők mindközönségesen használatban vannak. Annak utána pedig készítes oly nyilvesszőket, melyeknek bemetszése nem illik rá másra, ha nem e vékony húrokra. Mindez pedig nagy titokban műveltessed, hogy ellenséged ne szerezzen tudomást róla, különben ő is kimódolja. Annak pedig, mit mondottam, ím ez oka. Minek utána ellenséged íjászai kilőtték nyilaikat, és vitézeid is a magukét. Jól tudod, hogy ellenségeid a csata folyamán kénytelenítetnek fölszedni ama nyilakat, melyeket vitézeid kilőttek, viszont a miénk is kénytelenítetnek fölszedni az övéket. De az ellenség nem használhatja majd ama nyilakat, melyeket a miénk kilőttek, mivel hogy keskeny bemetszésük nem illik rá a vastag húrokra. Viszont a te vitézeid ellenkezőképpen járnak majd az ellenség nyilaival, mivel a vékony húrra pompásan ráillik a széles bemetszésű nyíl. és eképpen vitézeid bővében lesznek a nyilaknak, az ellenség pedig nagyon szűkében. A királynak, aki okos ember volt, tetszett Martuccio tanácsa, és mind egészében megfogadta azt, és annak révén meg is nyerte a csatát. Miért is Martuccio különösképpen kegyelmébe jutott, s egyúttal nagy rangot és gazdagságot nyert. Ím ez esetnek pedig országszerte híre futott, és eljutott Konstanca fülébe is, hogy Martuccio Gomito, kit már nagy ideje halottnak, itt életben vagyon. Miért is iránta való szerelme, mely már-már hűlni kezdett szívében hirtelen lángra gyúlt, és magasabbra csapott, és felszította halott reményeit. Annak okáért Tövéről hegyére feltárta minden hányattatását a jószívű hölgy előtt, kinél lakott, és mondotta néki, hogy Tunisba kívánna menni, hogy szemét megelégítse abban, mire a fülébe jutott hírek révén oly igen vágyakozik. A hölgy igen javallotta eme kívánságát, s miként, ha anyja lett volna, hajóra szállt, s Tunisba ment vele, hol is Konstancával együtt valamely rokonának házában tisztes fogadtatásban volt részük. Mivel pedig Csereprézsa is velük jött, elküldötte őt megtudakolni, vajon mit hallani Martuccio felől. Minek utána pedig ez megtudta, és a leánynak megjelentette, hogy életben vagyon, a nemes hölgy maga kívánta tudomására adni Martuccionak, hogy vele együtt ide érkezett az ő Konstancája. És egy napon elment Martuccióhoz, és mondá neki: Martuccio, házamban megszállott egyik szolgád, ki Lipariból érkezett, és titokban szólani kíván veled. Mivel pedig nem akartam másra bízni a dolgot, mint ő kívánta, magam jöttem el megjelenteni néked. Martuccio köszönetet mondott néki, és nyomában megindult annak háza felé. Mikor a leány megpillantotta őt, örömében szinte szörnyet halt, és nem bírván tűrtőztetni magát, azon nyomban tárt karokkal nyakába borult és megölelte, és elszenvedett gyötrelmein érzett fájdalmában s jelenvaló örömében egy szó nem jött ki a torkán, hanem csöndesként megeredtek könnyei. Martuccio, amint a leányt megpillantotta, kicsinyég elálmélkodván visszahökkent, annak utána sóhajtván szólott: Hó, Konstancám, hát élsz! Nagy ideje már hallottam, hogy elvesztél, otthon pedig mit sem tudnak felőled. És ekképpen szólván, érzékeny könyhullajtás közben megölelte és megcsókolta. Konstanca elmesélte neki minden hányattatását és ama szívességet, melyel a nemes hölgykinél lakott, elhalmozta. Martuccio hosszas beszélgetés után elvált tőle, és elment urához, királyához, és mindent elmondott neki, vagyis a maga és a leány kalandjait, és hozzátette, hogy engedelmével szándoka volna mi törvényeink szerint feleségül venni őt. A király álmélkodott eme dolgokon, maga elébe hívatta a leányt, s minek utána tőle is hallott, hogy minden akképpen történt, mint Martuccio elmesélte, szólott hozzá imígyen: Te bizony jól megérdemelted őt férjedül. És pompás és becses ajándékokat hozatott, s egy részüket a leánynak adta, más részüket Martuccionak, és megengedte nekik, hogy egymással úgy cselekedjenek, mint mindegyiknek kedvére vagyon. Martuccio nagy tisztelettel övezte a nemes hölgyet, kinél Konstanca lakott, megköszönte néki, mit a leány értett, és elhalmozta rangjához illendő ajándékokkal. S minek utána Istennek ajánlotta, miközben Konstancának bőségesen hullottak könnyei, elbúcsúzott tőle, s akkor a király engedelmével hajóra szálltak, és Csereprézsával egyetemben kedvező széllel visszatértek Lipariba, hol kimondhatatlanul nagy volt az újjongás. Ottan pedig Martuccio feleségül vette a leányt, fényes és pompás lakodalmat csapott, s annak utána békességben és nyugodalomban még nagy ideig élvezték szerelmüket.